frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fabula László cipészmesterrel Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Fabula László cipészmestert.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Most is a szülőfaludban élsz. Kérlek, beszélj arról, hol ringatták bölcsőd, nem véletlenül idézem Petőfi Sándort. Kik voltak az ősök?
Én még a mai napig Dömsödön élek, szüleimmel együtt, a családi házban. Édesapám Fabula János, édesanyám Mikus Rozália. Én 82. április 25-én születtem Budapesten, de a szülői ház az otthon van. És ott is jártam általános iskolában 8 évet.
Édesapád mivel foglalkozott? Most csak röviden említsd meg, mert aztán később biztos, hogy visszatérünk erre.
Édesapámnak az eredeti szakmája lakatos, viszont abban elég kevés ideig foglalkozott. Ha jól tudom, akkor, amikor én születtem, akkor váltott szakmát, akkor érettségizett, és utána tűz- és munkavédelmi vezetőként dolgozott Ráckevén, Kiskulacházán, önkormányzatoknál.
Az, hogy még mindig szülőfaludban élsz Dömsödön, nyilván nem véletlen. Mit jelent számodra ez a falu? Gyönyörű fekvése van.
Tehát én nem is nagyon szeretnék onnan elmenni. Ha el is mennék, akkor valahova oda a környékbe. De mivel a szakmám miatt nem nagyon tudok elmenni, ezért én oda tervezek, tehát nem nagyon akarok elmenni. Szeretem Dömsödöt. Nagyon jó helyen van, Budapesttől nem messze. Amennyit én utazok és megyek, máshol nem nagyon tudom úgy elképzelni úgy az életemet.
Tudod élvezni a természeti szépségeit, mert gyönyörű fekvése van, a Duna mellett van. Mennyi időd jut erre? Szeretsz horgászni például?
A horgászathoz nincs türelmem. Sajnos, amióta ezt a munkát űzöm, így nem nagyon van türelem. Nyáron tudom élvezni azért a Dunapartot, de télen, tavasszal, ősszel nem nagyon, tehát nagyon sok a munka, nagyon sokat kell menni, úgyhogy nem nagyon van rá így időm.
Gyermekkorodban miről álmodoztál? Mi leszel, ha nagy leszel?
Álom. Talán a zene az, ami a zene irányába vitt. Nagyon sokáig zenéltem, játszottam szintetizátoron, majd utána nagyon sokáig klarinétoztam. Az lett volna egy álom, hogy a zeneművészeti iskolába menjek, de édesapámnak a tanács az volt, hogy először egy szakma legyen a lényeg, utána azt tanulok, amit akarok. Hála Istennek ezt megfogadtam. Sajnos a zenében nem nagyon lehet előre jutni, vagy ha előre is lehet jutni, akkor utána a cél az külföld lenne. Nem mondom, hogy ebbe a szakmában, amit most csinálok, ebbe is ugyanez van, de itt is inkább a külföld az, ami motivál.
Az talán egy göröngyösebb út lett volna. Mikor kezdődött a kapcsolatod a lábbelikkel, mikor döntöttél úgy, hogy maradsz a kaptafánál?
Édesapám azt hiszem 89-ben a rendszerváltás idején tanult egy jóstalpalói cipőjavítói szakmát. Hozta haza különböző állatbőröket, hulladékbőröket, és akkor kezdtem el így fabrikálni belőle. Apu észrevette azt, hogy jó a kézügyességem, és azt mondta, hogy vagy kárpitosnak, vagy cipésznek, valami bőrös szakmára kell menni. Tettünk egy iskola látogatást Újpestre, a Simon Ferenc bőripari iskolába. Ott volt egy technikus srác, ő tanácsolta, hogy ha kézi munkát szeretnék tanulni, akkor ortopéd cipésznek menjek, mert az teljesen az elejétől a végéig kézzel készíti a cipőt. A cipész az viszont gyárban dolgozik, ő más nem nagyon csinál, csak gyári munkát. Így jutottam el, mint ortopéd cipész tanulónak. Jött jó formán minden. Nagyon sokat voltam külső tanműhelyben, mivel az iskolában, a benti tanműhelyben csak cipészeket oktattak, ortopéd cipőkészítést nem tanultunk. Az elméletet az iskolában tanultam, hála Istennek nagyon jó osztályfőnököm volt, aki édesapámat is tanította, ő a tanárkiné Bárány Karola. Ő nagyon szívén viselte néhány gyereknek a tanulását. Első évben az elit gyógycipőkészítőnél voltam tanműhelyben, majd másodikban a gyógyászati segédeszközök gyárába kerültünk, ahol sajnos nagyon silány munkát végeztünk, és ez az ő fülébe jutott. Azt mondta, hogy minden segítséget megad, csak találjunk egy maszekot, mert soha nem fog belőlünk rendes szakember válni. Majd apám körbehívta a cipészeket. Én nagyon szerettem volna akkor elmenni a Vaslászlóhoz tanulni, mert ő már akkor varrócipőket készített. Sajnos őnála akkor nem volt lehetőség erre, hogy tanulót fogadjon. Majd találtunk egy maszekot, az Izabella utcában volt bent, ő Nics Pál volt. Egy régi bérházban, egy sarokban volt bent, tehát egy kis lukban. Amikor elmentünk meglátogatni, akkor apu egy kicsit meglepődött, hogy azt mondtam, hogy ide akarok jönni, mert egy nagyon régi cipész műhely, tehát kicsit egészségtelen, dohos, de én láttam, hogy ott nagyon sok mindent tudok tanulni. Ott lehúztam a maradék másfél évet, ott Isten igazán megtanultam a maszek és a rabszolgamunkát. Reggel 7-től délután 4-ig, igenis, miből lesz a cserebogár. Majd kiderült, hogy a Pali bácsinak Gárdonyban volt egy nagyon-nagyon szép villája, és akkor láttam, hogy a cipész szakmából mit lehet kihozni, amikor egy 180-200 négyzetméteres házat fönt Gárdonyban a dombtetőn megépített. Panoráma az a Velencei tó volt. Nekem második év végén fölhozta, hogy Lacikám, mit szólnék ahhoz, hogyha lemennénk Gárdonyba, az utolsó egy évet ott húznánk le, mert ő ott beszeretne vezetni egy műhelyt, és a nyugdíjas éveit ott szeretné eltölteni. Igen, mondtam rá. Egy évet Pesten voltam az iskolában, egy évet pedig lent Gárdonyban.
Akkor lehet mondani, hogy ő volt a mestered.
Ő indított el, az igazi mesterem az ezután jött. Őre nagyon nagy szemekkel néztem, mert ő vezetett bele az iparos munkába. Gyerekként nagyon sok mindent tanultam akkor tőle, így cipész szakmában. Majd amikor felszabadultam 99-ben, akkor az iskola igazgatója ajánlott egy munkahelyet, mert a cégnek problémái voltak a fiatalítással. Nem volt szakember, voltunk 28-an az osztályban, és ebből ketten vittük tovább ezt a szakmát. Elmentem a zábrák cipőhöz, ott egy idős hölgy, Winkler Magdika néni volt a főnök. Ő azt mondta, hogy őt nem érdekli az, hogy mivel szabadultunk föl, milyen jeggyel. Ők varrócipőket csinálnak, csináljunk egy vizsgamunkát, és akkor majd, hogyha a Kovács Gyula bácsi azt mondja, hogy jó, akkor mehetünk. Addig életemben nem láttam varrócipőt, csak képről. A Gyula bácsi azt mondta, hogy ha ott maradok, akkor fiaként kinevel. Hát ez meg is történt. Gyula bácsi az nekem, ő az igazi mestere, tehát ő a második édesapám. Szegény már nem él. Ott lehúztam 3 évet, ott megtanultam az igazi varrott munkát. A robot mellett nem nagyon lehetett tovább tanulni. Tervben volt az, hogy leérettségizek, de ez nem nagyon ment. Majd amikor tovább gondoltam az életemet, akkor azt mondtam, hogy nem is szeretnék leérettségizni. Gyárba ezzel a tudással nem tudok elmenni, a gyárakat bezárták, maszeknak semmit nem jelent az érettségi, tehát nekem a fő célom az inkább a mestervizsga volt.
A szakmai tudás.
Igen. Amikor volt az amerikai, az a szeptember 11-i támadás, sajnos ott úgy volt egy szakadás, mert a cégnek az üzlet az benn volt a Kempinski szállodában, és nagyon visszaesett a forgalom, javarészt megszűnt minden.
Nem jöttek a megrendelők?
Hát nem voltak megrendelések, nagyon visszaesett. Azt tudni kell, hogy ennél a szakmánál nem nagyon lehet egy pár cipőre anyagot bevásárolni, itt nagyon sok minden külföldről van, és ezáltal így becsődölt teljesen, mert ez egy családi vállalkozás volt. Akkor volt egy olyan gondolat a édesapámnak, hogy csinálunk otthon egy javító műhelyt. Őnek is már megvolt akkor az ipara, de akkor úgy volt, hogy ő Dömsödön lesz, én Kiskullacházán. De sajnos a betegségem miatt, van egy súlyos gerincbetegségem, emiatt nem nagyon sikerült. Nagyon-nagyon sokáig ülőmunkát nem végezhetek. Hát a műhelyben nagyon sok minden ki van úgy alakítva, hogy a lehető legtöbbet álljak. Valahonnan volt egy ügyfél, aki rendelt tőlem kordován bőrt, ez egy lóbőr, ami kimondottan Chicagóba készül, de nem tudom, hogy honnan jött az ügyfél, csak volt egy nagyon kezdetleges honlapom. Egy fiatal hölgy fölhívott egy nap, hogy van egy német barátja, szeretne egy cipőt rendelni. És akkor megbeszéltünk vele mindent, egy nagyon pici műhelyünk volt, egy cserépkályha volt bent. Eljött ez a német, megnézte, hogy miket készítek, és meglátta ezt a kordován cipőt, így láttam, hogy akkor már észrevettem, hogy ért mindenhez, és így fölcsinált a szem, és megkérdezte, hogy hány éves vagyok. Na, akkor voltam 24 éves, megkérdezte, hogy honnan szerzem a bőröket, milyen technológiával dolgozunk, de hát pont munkaközben voltam, tehát mindent látott. Tett egy olyan ajánlatot, hogy ő fizeti nekem a repülőutamat, fizeti a szállást, mindent, csak menjek hozzá ki 2 havonta egyszer, mert őnek egy szabósága van Lübeckbe, csinálják neki méretes cipőket. A neve Heinrich Hessing. Ez meg is történt, mert rendelt akkor azt hiszem 10 pár mintacipőt.
Ő volt az első megrendelőd, Laci?
Ő nem az első, ő inkább az első volt, aki külföldön utat mutatott, hogy hogy lehet. Akkor már voltak 1-2 pár megrendeléseim cipőre, de ilyen komoly még nem. A 10 pár mintacipő elkészült, kivitte, Sajnos nem havonta küldte meg két havonta a repülőjét, hanem két hetente. Amit eleinte bírtam, meg nagyon szerettem repülni, viszont egymagam elkészíteni ezt a rengeteg cipőt, amit ott kint rendeltek, ez nagyon nehéz volt. Azt tudni kell, hogy Magyarországon bezárták a bőrgyárakat, csak aludni és dolgozni jártam haza, tehát minden külföldről volt. Tehát a bőrök, akkor a kellékanyagok, egyedül a kaptafa és a sámfa készült itthon Magyarországon a Berta Kálmánnál, akivel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ez körülbelül 7 évig ment ez a német partneri kapcsolat, semmilyen szerződés nem volt közöttünk, tehát nagyon jó volt a kapcsolat, mindaddig, amíg el nem jött a válság. A válság idejében ott inkább a bankok miatt szakadt meg ez az egész, mert volt egy olyan probléma, hogy csekken fizettek nekem. A magyar bankok nem vették már akkor be a csekket. Utalni nem szeretett volna, a német készpénzben nem szeretett fizetni, és akkor volt egy olyan, hogy nem fizetett, én pedig nem vittem a cipőt. Sajnos ez itthon nagyon nehéz volt megtenni azt, hogy nem viszem ki a cipőt, ő meg nem értette azt meg, hogy miért nem viszem ki, de hát sajnos mindenki pénzből él, és ez nem így volt. Ott megszakadt minden kapcsolat vele. Ő is fiaként nevelt, viszont őtől nagyon sokat tanultam a külföldi, a német üzlet tekintetében, hogy hogy lehet a németekkel beszélni, hogy kell őket kezelni, tehát ez is nagyon fontos, mert teljesen más a magyar és a német üzlet. Utána kezdődött az az Isten igazi reklámozás itthon Magyarországon, ami addig nem történt meg, tehát addig csak szájról szájra terjedtem. Egy másfél-két év volt, amíg így talpra tudtam állni. Ebben volt uniós pályázattól kezdve minden, mert bővíteni kellett a műhelyt, és már probléma volt a németnél, hogy két havonta 20 pár cipőt egymagam nem tudok megcsinálni, mert azt hitte, hogy a gépnek az egyik oldalán bemegy az állat, a másik oldalán kijön a cipő, de ez nem így volt. Nagyon sokat kellett tűrni, nyelni oda kifelé.
Ez egy nagyon nehéz időszak volt.
Hát igen.
Mi a különbség a két szakma között? Cipész sok van, cipész mester kevés.
Nem mondhatnám, hogy cipész sok van.
Most már az sem.
Most már az sem, nagyon sajnos. 2000-2001-ben megszűnt teljesen az cipészképzés, az iskola is. Jelen pillanatban nagyon rossz helyzetben vagyunk, mert lehetne több a munka, de egyszerűen nem tudunk kitanítani senkit. Visszatérek megint arra, hogy amikor Németországban dolgoztam, volt egy másik cipész, aki körülbelül egy évig a nyakamra járt, hogy mestervizsgázzunk le, mert ő is leszeretett volna, de viszont egy személyért nem indították a mesterképzést a kamaránál, ő Mrisán Marcel, tehát a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk vele. Tehát le tudtuk rakni a mestervizsgát, azt az ígéretet kaptuk akkor, hogy mi oktathatunk, az elméletet azt valahol majd megoldják, de hát sajnos sehol. De nem csak az a probléma, hogy nem oktathatunk, hanem az, hogy nem is nagyon van jelentkező. Fizikai munkát már nem akarnak a mai fiatalok tanulni. Nem tudom, hogy mi lesz, hogy lesz.
Pedig ez mesterség, de hát annál sokkal több.
Igen. Egy hivatás.
Egy hivatás, és igazán egy kreatív munka. Azt olvastam rólad, hogy a cipőkészítés gyermekkorom óta az életem része, a munkám, a hobbim, a szenvedélyem. Nagyon magányos munka ez?
Mondhatjuk azt is, mert ugye az embernek erre sajnos rá kell áldozni néha a szabad idejét is. Ha azt mondhatom, hogy reggeltől estig dolgozunk, ha úgy van, akkor hétvégente kell menni esetleg külföldre ügyfelekhez, mert akkor érnek rá. Tehát az embernek nagyon sok szabad idejét elveszi. Nekem az a pihenés, hogyha beülök az autóba, és akkor kimegyek, és akkor látok valami szépet. Tehát én nekem ez a pihenés.
Képzeljük el a Dömsödi műhelyt. Mária rádióban vagyunk, elsősorban a beszéd fontos, de most mégiscsak azt szeretném kérni tőled, hogy egy picit vezess el minket ebbe a műhelybe. Mi mindent láthatunk a falakon, a polcokon, a műhely sarkaiban?
Úgy van, hogy a műhely az több helységből áll, több munkához vannak beállítva ezek a helységek. Ha belépünk az ajtón, akkor van egy galéria bemutatóterem, ahol a kézcipőknek a bemutatása történik, esetlegesen méretvétel, majd a bőröknek a bemutatása. Az ügyfelek fogadása az itt történik. Majd utána, ha beljebb lépünk egy helységet, ott nagypapámtól két Rákóczi kép van a falon, és a mesteremtől, a Kovács Gyula bácsitól a szerszámok, mert ezt mind megörököltem az özvegyétől. Javarészt egy kicsit antik műhely. Jobb oldalon ott bőrök vannak, többfajta bőr van, tehát bivajbőr, marhabőr, amikből dolgozunk, nagyon sok fajta bőrök vannak. Édesapám is ott van velünk bent a sarokban, ott kapott helyet a javításra. Sajnos már ő kiszorult a műhelynek ebből a részéből. egészségileg, mert úgy térműtétje az most volt novemberben. És hogyha lejjebb megyünk az újabb részbe, ott viszont már gépek vannak, mert valamikor volt egy olyan tervem, hogy rendben van, hogy megtanultam a kézi munkát, de szeretnék nem csak egy nagyon felső kategóriás cipőket készíteni, hanem az átlag embereknek is elérhető áru cipőt. Amit tudtam, önerőből gépeket a mély elől megszereztem, és odahoztam. Itt is ugyanaz a probléma van, hogy egyszerűen nem talál az ember olyan embert, akit be tudnék tanítani, és oda tudnék állítani a gépek mellé, hogy dolgozzanak. Pedig a gépi munka az olyan lenne, hogy bárkit be lehetne tanítani, tehát nem kellene hozzá, hogy szakember legyen. Nagyon reménykedem benne, hogy előbb-utóbb ezt is el tudjuk indítani, de hát ez még a jövő zenéje. Majd egy helységgel hátrébb ott már inkább ilyen raktár van, ott megint csak bőrök vannak, ott inkább a felső résznek a készítése folyik, tehát tűzőgépek vannak, nagyon sok varrógép van, amit örökségből kaptam, és esetleg úgy tudtam elhozni, hogy nagyon-nagyon potom pénzért, és mert hogy vasba vitték volna el. De sajnos ennek a szakmának az a problémája, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sok műhelyt tettek tönkre, és a gépeket nem tudják eladni, ezáltal inkább vasárban eladják. És ugye, aki szereti a szakmáját, az minden gépet megvesz.
Ez nagyon szomorú
dolog. Kicsit ilyen betegség.
Nagyon szomorú valahol. Én azt kérem tőled, hogy picikét avass be a cipőkészítés rejtelmeibe, eddig is szó esett már bőrökről, különböző bőrfajtákat emlegettél, szó esett szerszámokról, amit megörököltél. Nyilván kezdődik ott, hogy be kell szerezni a megfelelő bőrt. Kicsit mesélj nekünk erről.
De elmondom először inkább azt, hogy készül a cipő, tehát hogy mi a menete, és akkor utána elmondom, hogy mi honnan van. De az ügyfelek vagy szájról szájra, tehát vagy ajánlással, vagy interneten találnak meg. Nem egyből történik a megrendelés, hanem valamikor 2-3-szori telefonos beszélgetés, esetleg személyes konzultáció van az ügyféllel, amikor eldönti azt, hogy milyen cipőt szeretne. Hála Istennek a Németországban, ebben a szabóságban nagyon sok mindent tanultam arról, hogy az öltözködésről is, hogy milyen ruhához milyen cipőt. Úgy van, hogy amikor az ügyfél eldönti, hogy milyen cipőt szeretne, akkor történik egy méretvétel, ami...
Nem akár, hogy történik.
Igen, tehát ott úgy van, hogy rááll egy papírra, körbe van rajzolva kétszer a lába, egyszer egy 90 fokba, egyszer egy 45 fokba, ez nekem lényeges, hogy a méretet hogy tudom beállítani, és utána megvannak a különböző bőségek, hogy hol kell lemérni. Egy ilyen méretvételt azt vagy 5 évente veszünk le újra, vagy akkor, hogyha történik valami műtét, vagy esetleg valami probléma az ügyfélnek a lábával. Amikor ez a méret megvan, akkor készül el a kaptafa a kiválasztott orrformára.
Egy picikét még erre a méretvételre, mert te manuálisan is megnézed a megrendelőnek a lábát, ha jól tudom.
Igen.
Mire
igen.
kell figyelned?
Ez egy régi cipész mondás, hogy aki leveszi a méretet, annak kell megcsinálni a kaptafát, tehát itt végig kell tapogatni az ügyfélnek a lábát. Be kell jelölni a papíron, hol bütykös, hol van neki csontkinövés, hol érzékeny a lába, sőt, még olyat is fel kell jegyezni, hogy zsíros a lába, vagy csontos a lába, mert ez szerint kell a kaptafát fölépíteni. Ez az, amit nem lehet gépesíteni. Itt nagyon-nagyon sokan megkerestek már, hogy csinálják nekik cipőt, hogy ők szereznek egy ilyen méretvételi gépet, de sajnos ezt más nem tudja megcsinálni. Ebből kifolyólag is van a sok utazás az ügyfelekhez, mert ezt csak én tudom megcsinálni, tehát nem lehet átadni másnak.
Ennek alapján készül el a kaptafa.
Igen, igen. A kaptafa egy ügyfélnek több kaptafája is lehet. Nagyon sok helyen úgy van, hogy a cipő első megrendelésnél az első cipő drágább. Nálam nincs ilyen. A kaptafa az én tulajdonomban marad. Egy ügyfélnek több kaptafája lehet, attól függ, hogy milyen orrforma cipőt kér. Az alapkaptafák, azok nálunk lehetnek műanyagok, lehetnek fakaptafák. A műanyag kaptafák azok Temesváron készülnek, sajnos Magyarországon a PEMÜT bezárták. A fakaptafák azok Pápáról, a Berta Kálmántól, ő is egy régi mester. Amikor a kaptafa megvan, föl van építve méretre, ezeket én készítem otthon el, tehát vagy elreszelem a kaptafát, ahol szűkebbre kell, vagy bőrökkel fölpótolom. Névre szólóan el vannak rakva ezek a kaptafák. Ezután történik az ügyfél rendelése általi cipő modellnek a lemodelezése. Az pedig úgy történik, hogy papírragasztóval végigragaszgatjuk ezt a kaptafát, rárajzoljuk azt a modellt, amit az ügyfél kért. Ez alapján elkészül egy kópia, a kaptafának a pontos mása, de rárajzolva a mintával. Ezt a mintát ki kell mintázni. A szögrendszerben, vagy kópia szerinti rajz szerint pontosan ki kell mintázni, és hogyha megvan ez a minta, akkor ez alapján készülhet el a szabás minta, majd az összeállító minta. teljesen minden egyes egyedi dolog, mert ezt más ügyfélnek nem nagyon lehet felhasználni. Na most elég sok mindenben vannak még idős segítségek, de nagyon sok mindent megtanultam.
Fabula László cipészmesterrel Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órától hallható.